Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Kovács András István nevében is. Az Inforádió bormagazinjának mikrofonjánál Zsámboki Zsolt. Egyik mai témánk a terroárbor. Hallhatnak a fogalom meghatározásáról, illetve beszélgetünk a Sauska birtok néhány villányi és tokai boráról. Tartsanak velünk ma is!
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Jelentős késéssel ugyan, de Magyarországon is elindult a szakmai vita a terroárborokról. Erről is a fogalom meghatározásáról beszélgetett Kovács András István Gál Lajossal, az Egri Eszterházy Károly főiskola docensével.
Igazából a terroár nem azonos a szőlőtermőhelyével, hanem a szőlőtermőhelyét használja a megnevezésében a bor, tehát arra utal, a termőhelyre utal, így kezdődik a fogalom is. Emellett a terroár tartalmazza a maga a termőhely mellett, és a termőhelyben benne van minden, a topográfiája, a klimatikus adottságai, a talajtani adottságai, tehát a topográfiai dombozati tényezők, a klimatikus adottságok, talajtani adottságok. Emellett a terroár bor és a terroár fogalom tartalmazza azt a kollektív ismeretet, tudást, és azt a kollektívben létrejött egyességet a szőlőtermesztési és a borászati eljárásokban is, és ide tartozik a fajta használat, tehát a fajták is a szőlőtermesztési eljárások közé tartoznak. Ezáltal ugye, mivel hogy a szőlőtermesztési és borászati eljárásokat is tartalmaz, ezáltal az emberi tényezőket, hiszen ezt emberek határozzák meg, tartalmazza, és hát sokszor még kiegészítésképpen a borásznak magának a személyiségét, és ez eljárások, a szőlőtermesztési borászati eljárások a hagyományokon alapulnak, de már nem olyan szigorú követelmény, mint pár évvel ezelőtt a hagyomány fajta használatban borászati eljárásokban, de lényeges eleme a terroárnak az a kulturális örökség, épített örökség, tájkép, ha az egy régebbi és örökség, akkor olyan formában, tehát sok-sok tényezőből tevődik össze, de szőlészeti borászati szempontból alapvetően három nagy pillénen áll: a termőhelyen, a szőlőtermesztési eljárásokon és a borászati eljárásokon, amelyeket a közösség alakított, vagy alakít ki.
És hogyha magyarországi terroárokat meg akarnánk nevezni, akkor ha azt mondjuk, hogy Egerszólát az olasz rizlinggel, akkor Egerszólát egy terroár? Vagy maradva az olasz rizlingnél, Csopak, a csopaki kódexel, az egy terroár, vagy ez kisebb egység, nagyobb egység?
Pontosabban fogalmazva, nem Csopak és nem Egerszólát, hanem a csopaki olasz rizling, és az egerszóláti olasz rizling a terroár bor. Tehát a terroár nem a terület maga, hanem a termék, a terroár, terroár bor, a csopaki olasz rizling, az egerszóláti olasz rizling. De nem csak ilyen szűk termőhelyre vonatkozik a terroár fogalom, hanem például Tokaj esetében, vagy Eger esetében, elvileg az összes Tokaj és az összes Egri nevű borra. Itt már nem csak ez a két megnevezés esetében, mert egész Magyarországon, itt erről sokat kell beszélni, mert jó néhány bor még nem annyira szűken hordozza magában azokat a jegyeket, amiért terroárbornak lehetne nevezni, hiszen a karakterük eltér. Mindegy, melyik nevet, mondjuk villány nevet, szexár nevet, hogy most hangozzék el, ne csak az a kettő, amit elmondtam. De ezen belül is még karakterben jelentős eltérések vannak, hiszen a minőségi bornak a szabályozása lett átírva a termékleírásba. Nagyon komoly fejlesztések voltak termékleírás vonatkozásában Tokajban, Egerben volt a legelőször, és ugye a Superior megjelent még a 2000-es évek elején, a Bikavér esetében, majd villányban a Premium, most már a Super Premium, mint egy Egerben pedig egy a Grand Superior, megkülönböztető jelzőként ott van a minden egyes bor neve után, amelyik bor megérdemli, hogy használja ezt a nevet, akár a Premium, Super Premium, akár a Superior és a Grand Superior esetében.
Kimondható most már, hogy a terroár bor a minőségi piramis legtetején álló bor?
A bornak a minősége nagyon összetett. Nem lehet abszolút értelemben értelmezni, és azt mondani, hogy van jó, jobb, meg legjobb bor, mert főleg különösen itt a terroárborok esetében az a lényeg, hogy egyedi karakterrel rendelkezzen. és az egyedi karakter biztonságosan meglegyen minden egyes ilyen nevű borban. Ez a cél. Az a fontos, hogy végre, mondhatnám úgy, hogy kicsit késve, akár 20 évet is késve elkezdődött itthon is a komoly diszkuszió, komoly beszélgetés erről. Mindenféle ellenző és mindenféle ezt szorgalmazó csapatok sok-sok félreértelmezése után végre a tudományos és oktatói és a termelői közössége és a legnevesebb ilyen borokkal foglalkozó termelők ott volták, elmondták a véleményüket. A lényeg az, hogy elkezdődött ez a folyamat, végre már mondom 20 évvel később, mint ahogy kellett volna, mert lényegében ez az alapja a komoly eredetvédelemnek egyrészt, másrészt ezzel a fogalommal élve lehet hiteles üzenetet küldeni a fogyasztónak. Erre alapozva lehet, aztán egy arra névre lehet alapozni komoly közösségi marketinget. A definíció megvan, igaz, hogy ez a definíció az utóbbi 5-10 évben is változott, de az OIV által elfogadott definíció az a hivatalos definíciója a terroárnak.
Visszatérve vagy maradva a terroárnál, illetve hát akkor mondjuk azt, hogy terroár boroknál, hogyha európai példákat nézünk, akkor mit nevezhetünk klasszikus terroárbornak? Milyen területeket? Mondjuk Wachau, vagy Piemont, vagy Burgundia, vagy Elzász, vagy menjünk el Spanyolországig, Rioja, vagy Ribera del Duero, ezek az egész nagy borvidékek, vagy régiók egyben mind terroár bort adnak, vagy ezeknek a területeknek, régióknak a kisebb részeiről beszélünk, ha terroár borokról beszélünk.
A véleményem szerint ez így sorba, vagy felbocsorva mindegyik terroár bort ad. Hasonlóan, mint Magyarországon ezek a komoly földrajzi nevek. Természetesen ott is vannak kilógások. De nagyon fontos, hogy a termőhelyeknek van egy hierarchiájuk. A legnagyobb lehatárolás kvázi a borvidék, ez sem felel meg Magyarországon, és nagyon sok olyan név van, gondoljunk a káli medencei borokra, még három borvidékhez tartozik. Nagyon sok olyan lehatárolás van, ami nem egyezik meg a borvidék határával, de lényeg az, hogy ez a, vegyük úgy, hogy az eredet megjelölések közül ez a legnagyobb, ezen belül előfordulhatnak kisebb körzetek, mint hogy a Káli-medence és három borvidéknek egy-egy kisebb részéből tevődik össze. Ezen belül a település a következő földrajzi név kisebb földrajzi egységként, a településen belül pedig a dűlő a kisebb földrajzi egység, és azon belül pedig a parcella a legkisebb földrajzi egység. Most ez a hierarchia akkor működik, és akkor érthető a fogyasztó számára, és akkor nincsen keveredés. Ha a legkisebb egységen, mondjuk a parcellán, aminek esetleg meg külön neve is van, lásd a másfél hektáros Romané Conti, ott alkalmazzák a legszigorúbb, legkeményebb szőlőtermesztési és borászati eljárásokat, és nyilvánvaló, hogy a képzeletbeli piramis alján egy burgony kontroll esetében pedig sokkal kevésbé szigorú terméskorlátozást, alacsonyabb mustfokokat, mint ahogy Magyarországon is szerencsésen így alakult ez. Itt mondjuk a település nevek esetében Tokajról várható ilyen lépés, de a dűlők esetében ez már úgy tűnik, hogy így alakult, hogy csak eredet megjelöléssel ellátott borok esetében lehet használni dűlőt, és a dűlőhöz lehet kötni sokkal szigorúbb szabályozásokat, lásd Egerben, hogy a dűlő nevű bor csak superior vagy grand superior lehet.
Gál Lajost, az Egri Eszterházi Károly Főiskola docensét hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében arról is szó lesz, miként ismerhetők fel a legjobb borok. Tartsanak velünk továbbra is!